ismerjen bűneimet, és meg ne ítéljen fele barátomat, mert áldott vagy örökkön örökké. Amen.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Ablak világunkra. Ismeretterjesztő és szolgáltató műsorok.
8 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! A mai nap hírszerkesztő bemondóját Domán Vivient hallják. Papszentelést ünnepeltek Szombathelyen. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke június 13-án a szombathelyi székesegyházban áldozó pappá szentelte Csupor Mártont és Fábián Andrást. Székely János mindkét diakónusnak az életéből felidézett olyan pillanatokat, amikor Isten jelenlétét, megszólítását érezték. Isten kopogtatott a szívetek ajtaján, és örül annak, hogy igent mondtatok a hívására, mondta Székely János. Hozzátéve, az igen által tud Isten az életetekbe teljesen beköltözni, és ajándékká megtört kenyérré tenni az emberek javára. A felszentelt ember nem önmagára, hanem Isten kegyelmére épít. Isten lesz veletek, ő költözik belétek, átformál benneteket. Fordult a Szentelendőkhöz Székely János. Vitnyédnél 500 fős menekült tábort kezdett el építeni 5 milliárd forintból az Orbán kormány 2024. augusztusában, jelentette ki a miniszterelnök rendkívüli sajtótájékoztatóján tegnap. Magyar Péter a két évvel ezelőtti kormányüléseken készült emlékeztetőkre hivatkozva arról számolt be, hogy a Fidesz kormány újra nyitotta volna a tranzitzónát az osztrák határ közelében. Szerinte ez azt bizonyítja, hogy az előző kormány hazudott a magyar választóknak. Orbán Viktor a Fidesz kongresszusa előtt úgy reagált, hogy Magyarországon jelenleg nincs migránstábor, és nincsenek migránsok. Gulyás Gergely, a Fidesz frakcióvezetője elmondta, az előző kormány soha nem akarta megépíteni a menekülttábort. Csak egy olyan kormányhatározatnak a része volt Vitnyéd, amit taktikai eszközként használtak az Európai Unióval folytatott tárgyalásokon. A következő egy évre újra választották Orbán Viktort a Fidesz elnökének. Erről a párt kongresszusán döntöttek a küldöttek. A volt miniszterelnökre a 737 érvényes szavazatból 729-en adták le a voksukat. Alelnöknek választották Gál Kingát, Bóka Jánost, Gyopáros Alpárt és Krejcsi Bálintot. Orbán Viktor a megválasztása kapcsán kiemelte, hogy becsületbeli ügynek tartotta, hogy a választási vereség után lemondjon, de azt is, hogy ne álljon félre. Hozzátette, egy évre vállalja a tisztséget, aztán átadja a párt vezetésének lehetőségét a fiataloknak, a nemzedékváltásnak. A pártelnök cáfolta, hogy egy nemzetközi vezetői pozíciót ambicionálna. A választási vereség okait 10 pontban foglalta össze a Fidesz kongresszusán Orbán Viktor. A pártelnöke beszédében a vereség okai között említette többek között a gyenge kampányüzeneteket, a digitális térben elszenvedett vereséget, a fiatalok körében tapasztalt elutasítást, valamint az ellenfél sikeres mozgósítását. Hozzátette, a felelősséget személyesen is vállalja. A politikus őszre a Fidesz újjászervezését, a közösség megerősítését és új politikai stratégia kialakítását ígérte. Kinevezte az új vezetőket az Alkotmányvédelmi Hivatal és a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat élére Pusfai Gábor belügyminiszter. A döntés értelmében Tóth Szabolcs dandártábornok a Nemzetbiztonsági Szakszolgálat főigazgatói feladatait látja el, míg Annus Zsolt Antal az Alkotmányvédelmi Hivatal vezetője lesz. A kinevezések június 14-én lépnek hatályba. Radnai Márk kormánybiztosként felel a működő és emberséges Magyarország intézet vezetéséért. Jelent meg a Magyar Közlönyben. A Tisza párt országgyűlési képviselője elmondta, hogy az intézet a közpolitikai döntések társadalmi megalapozottságát erősíti meg. Végül az időjárásról. A változó felhőzet mellett több-kevesebb napsütés várható, majd napközben egyre erőteljesebbé válik a gomoly felhőképződés. Kevés helyen, majd később délutántól már nagy területen, legkisebb eséllyel az északkeleti harmadban várható zápor, zivatar. A legmagasabb nappali hőmérséklet 24 és 28 fok között valószínű. Híreinket hallották.
Reklám. Megjelent az Új Ember legújabb száma. Magyarország katolikus heti lapja friss hazai és világegyházi hírekkel, kommentárokkal, valamint keresztény szellemiségű közéleti, kulturális, irodalmi rovatokkal, társadalmi kérdéseket elemző riportokkal, interjúkkal és jegyzetekkel várja az olvasókat. Keresse az Új Embert a mértékadó kulturális mellékletével a templomokban és az újságárusoknál.
Június 19-e és 21-e között Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál Egerben és Bélapátfalván. Az idei év mottója Énekek éneke. A háromnapos rendezvényen fellép többek között a Cantus Agriensis énekegyüttes, a Tercina régi zene együttes és Györgyi Anna színművész, a Budapesti Kamaraopera énekes és hangszeres művészei, a Szavária Barokk Zenekar, Balogh Eszter és Neubauer Lóránt énekművészek, valamint az Egri Szimfonikus Zenekar. A részletes program megtalálható a www.bükkibarokkfesztivál.hu címen. Merüljünk el együtt a régmúlt korok hangulatában. Bükki Művészeti Napok Barokk Fesztivál június 19-e és 21-e között Egerben és Bélapátfalván.
Keresztény élet. A legjobb döntés. keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
keresztényélet.hu.
Múzeumok éjszakája a Bazilikában, az Érseki Palotában és Bélapátfalván. Június 20-án szombaton a Múzeumok éjszakáján 17 órakor koncerttel egybekötött tárlatvezetéssel látogatható a bélapátfalvi Ciszterci apátság. Az Érseki Palota és pincerendszer felfedezésére 17 és 22 óra között óránként indulnak csoportok. Az Egri Bazilikában este 8 órakor orgona koncerttel és tárlatvezetéssel várják az érdeklődőket. A programok előzetes regisztrációhoz kötöttek. Időpontfoglalás személyesen az Érseki Palota látogatóközpontban, vagy telefonon a 36-os körzet 517-356-os telefonszámon. Múzeumok éjszakája, az éjszaka, amikor minden életre kell.
A Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium kórusa újra Egerben, az Érseki Palota díszudvarán. Június 14-én, vasárnap 16 órakor a Fenyő Miklós Tasnádi István Novai Gábor által komponált Made in Hungária című nagy sikerű musicalt adja elő a 100 fős kórus. A belépés ingyenes. Minden érdeklődőt szeretettel várnak a szervezők.
Reklámot hallottak.
A következő műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
Évezredek asztalánál. Gasztronómiai magazin műsor.
Dicsőtessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a gasztronómiai műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál az adás felelős szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. Csontos László újságírót, írót szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió gasztronómiai műsorában. A közelmúltban, egészen pontosan 2023-ban Hőseink az étlapon címmel megjelent az ön könyve. Mi is adta az apropóját ennek a könyvnek?
Az apropóját az adta, hogy én eredetileg két diplomás történész lennék, vagyok, és ugye mi történészek azok egy olyan emberek, hogy általában mindenhez értenek, de általában van egy kedvenc korszakuk. Az én kedvenc korszakom a magyar történelemnek a legszebb, vagy egyik legszebb korszaka, ugye a reformkor és a szabadsághoz, a betetőzése. Na most, és hogy így jött a történetnek, hogy hogy lesz ebből könyv. Egyszer szerettem volna erről írni, de már annyi könyvet írtak erre a korszakról, hogy valami újat ki kellett találni. Na, és így jött az ötlet, hogy az emberek kit szeretnek a legjobban. Hát akiről még ételt is elneveznek, vagy italt elneveznek, hogy legyen ugye hogy a Dubarry Mártás, vagy legyen a Napóleon konyak, hogy az ismertebbeket mondjam, hogy a Stroganoffot bélszint, ugye, tehát olyanokról nevezik el, akit szeretnek, hiszen nem lehet azt mondani, hogy a franciák ne szeretnék Napóleont, hiszen mai napig a franciák nagy része büszke rá, ugye nálunk is van ugye a Kossuthról, vagy egy-két híres emberről ugye ebbe a korszakból étel, és akkor utána néztem, és kiderült, hogy nem csak Kossuthról, vagy Eszterházyról neveztek el ételt, hanem nagyon sok mindenki máshol, csak kiment a köztudatból, és akkor jött nekem az az ötletem, hogy én előkeresem ezeket, felhajtom, feldolgozom, és újra elérhetővé teszem a receptektől kezdve a készítését a séf tanácsaival, kicsit megújítva az egészet, hogy visszahozzuk a magyar gasztronómiába a 19. század ételeit.
Na de hogyan? Hogyan járt utána, és hogyan gyűjtötte össze az érdekességeket? Gondolom, ennek is megvan a története.
Igen, mindennek megvan a története, nem is volt egyszerű. A történész fele volt az egyszerű, mert mondtam, hogy történész vagyok, tehát azt mondjuk, hogy az ugye saját kútfőből meg tudtam oldani, nyilván ezt azt el kellett olvasni, például a Veselényi szerepel benne, és akkor Veselényinek a naplóját, amikor Széchenyivel Párizsban járt, meg Londonban járt, ugye, és akkor ugye főurak voltak, ez nekik egy cirka 3-4 éves kirándulás volt, és addig ott éltek, és ezt nagyon színesen leírta a Veselényi, és akkor ugye ebből tudom például, Széchenyi tulajdonképpen ennek a hatására tanult meg rendesen magyarul, hiszen Széchenyi anyanyelve német volt, és akkor ugye megtanult magyarul, közben sok minden történt velük, és ilyeneket olvastam, és ezek fel vannak dolgozva ebbe a könyvben, ez a történelmi része, tehát az is tele van izgalmakkal, és 12 szemét választottam, hiszen az órának is 12 órája van, ugye a napnak azért vannak benne 12-en, hiszen lehetnének 15-en is, vagy lehetnének 80, de 12, mert ugye hogy az óra jár, és akkor minden órára egy hírességet választottam, és így vannak meg, hogy a Andrássytól a Veselényi körben vannak 12-en.
Soroljuk fel: Andrássy Gyula, Batthyány Lajos, Bem József, Damjanics János, Deák Ferenc, Eszterházy Pál Antal, Görgei Artúr, Jókai Mór, Kossuth Lajos, Petőfi Sándor, Széchenyi István és Veselényi Miklós nevéhez kapcsolódó ételeket gyűjtött össze. Nem is egyet-kettőt, gondolom.
Igen, van, akiről tízet is, mert hogy a Kossuth Lajosról tízet sikerült. Petőfiről is van több, meg sok mindenki más, és különleges dolgok is kiderültek, például, hogy Kossuth Lajosnak a kedvence a citromos kolbász volt.
Ezt honnan sikerült kideríteni?
Hát onnan, hogy elkezdtem Kossuth Lajost olyan mélységben olvasni, amiben le volt írva, hogy ő ment Pozsonyba a fogadóba, és akkor vitte magával a citromos kolbász, ma azt szerette. A Rolla elnevezett süteményt pedig ott csinálták a Vasláv fogadóban, vagy a pozsonyi kiflinek egyébként egy utánzata, vagy nem leszármazottja, amit csináltak neki, ugye, mert hogy édeszájú volt a Kossuth, és akkor annyira szerette a házigazda, hogy a Kossuth kedvéért kitanált egy Kossuthról elnevezett ételt.
Ez lett a későbbi Kossuth kifli, amit
igen,
mi már
igen,
így
ez
ismerünk.
A Kossuth kifli.
Javaslom, hogy mondjunk legalább egy példát, mert a kedves hallgatókat az érdekességek érdeklik. Kezdjük akkor Andrássy Gyulával.
Hát ugye ő az akasztott gróf, ugye, akit ugye miután leverték a szabadságharcot, ő pont Isztambulba volt, hiszen éppen ott tárgyalt az angolokkal, és akkor ugye emigrációban ment, ő volt az emigráció feje Párizsban, és akkor ott élt, nagyon sok érdekesség származik ebbe a korból, ugye, hogy a akasztott grófból hogy lesz 67-es miniszterelnök. Ez is megérne egy misét, benne is van a könyvben egyébként, ez is természetesen, de Andrássy is szeretett tenni, és róla a tiszteletére egy gulyást neveztek el, és ez azért érdekesség az Andrássy gulyás, mivel később a tarcali ötcsillagos Andrássy hotelnek a séfjével jöttem össze, és a nomen est omen, a Andrássy a névadójuk, és akkor ugye Andrássy gulyás lett az egyik, amit megcsinált. Mindig ez volt a veszőparipám, hogy mikor megszereztem a recepteket, a többségét egyébként én szereztem meg, volt, amit a séfnek sikerült, mert még nekem sem, de tehát a lényeg az volt, hogy mindig az volt a veszőparipám, hogy megújíthatja, hiszen csináljuk valami modern, de az Andrássy gulyás az Andrássy gulyás lenne. Tehát valaki megkóstolja, akkor az ne egy össze-vissza valami legyen, hanem a fellesen ismeri az Andrássy gulyás, csak esetleg modern fűszereket tesz bele, új konyha technológiával csinálja, de akkor is az legyen az íze, mint az eredeti Andrássy gulyásnak.
Na de mitől Andrássy gulyás az Andrássy gulyás?
Hát a hústól, meg a fűszerektől. De aki erre kíváncsi, az vegye meg a könyvet, olvassa el, és akkor rá fog jönni, hogy mitől Andrássy gulyás, és mitől nem egy átlagos sima gulyás az Andrássy gulyás. Kossuth az egyik kedvenc politikusom, és muszáj belevenni. Tehát Kossuth Lajosnál tudni kell, hogy nagyon szerette a magyar nép, sokkal jobban, mint ma szereti. Ugye Miskolc első díszpolgára egyébként Kossuth Lajos, itt emelték az első egész alakos szobrát, ugye, ami az Erzsébet téren található. Tehát Miskolc nagy kossuthista ellenzéki város volt, nemzeti érzelmű város volt mindig. És Kossuth Lajos, ugye, miután emigrációba élt, ugye ő akkor is járta a világot, ő volt a magyarok lelki vezére, és az Egyesült Államokba is elment, hiszen ott támogatást szeretett volna, hogy még pénzt gyűjteni, hogy a magyar emigrációt támogassák, fegyvert vásárolni, hiszen még nem mondott le arra a gondolatra, hogy újra kezdik a szabadságharcot. Kossuth Lajos annyira nagy személyiség volt egyébként, Amerikában is annyira tisztelték, hogy nem ám, hogy kiment és fizetett nézőket vittek oda, hogy meghallgassák, hanem az emberek azért fizettek belépőjegyet, hogy meghallgathassák Kossuth Lajost. Azért nem mindegy a kettő, és mikor elért az egyik városba, Baltimore-ba, ott például annyira tisztelték, ott is már nem ismerték, de annyira tisztelték, mint a szabadság egyik nagy hőse ellátogott hozzájuk személyesen, hogy egyik amerikai semmi magyar vonatkozása nem volt, egy amerikai cukrász készített egy tortát, amit Kossuth kéknek, tehát Kossuth tortának nevezett el. És ez is természetesen fel van benne sorolva, de minden sajnos ugye nem lehetett megcsinálni, hiszen akkor ez egy több részes kötet lenne, de a történet az benne van a kötetben.
Batthyány Lajossal kapcsolatosan milyen?
Hát Batthyány
meg.
Kiderül, kevesen tudják, hogy fiatalon félárva lett, hiszen az apja meghalt fiatalon, a anyjával nem a legjobb volt a kapcsolata, és egyébként Batthyányt Bécsben nevelték, ezt tudni, Pozsonyban született, ami akkor német város volt, magyar kisebbséggel. Bécsben nevelkedett, és ez azért érdekes, mert németül nevelték, tehát Batthyánynak az anyanyelve német volt. És ki gondolná, egy első magyar miniszterelnök, vagány huszártiszt, akinek német az anyanyelve. És ez egész addig ment, hogy Zágrában, ugye a szomszéd főváros, most akkor ugye az is Magyarországhoz tartozott, Zágrában lett huszártiszt, ugye ez egy nyalka huszártiszt, nagyon jó megjelenésű volt a Batthyány, azt tudni kell róla, mert ugye most mit látnak egy szakállas embert, középkorú embert, egy nagyon jó megjelenésű fiatal huszártiszt volt Batthyány, és akkor ott egyszer csak megszállta az ihlet, és akkor a saját huszárjaitól, akik magyarok voltak a döntő többség, megtanult magyarul. És utána egészen annyira megtanult magyar, hogy a diétám, mire megvilágosodott, és elkezdte érdekelni a politika, mert addig egy világfi volt, és akkor hazament, leszerelt, mint a birtokot csinált, hogy megmutassa, hogy Magyarország egyik legjobb birtokát, mint az Eszterházi, vagy a Széchenyi, hogy lehet ugye eperfával, meg stb., hogy lehet modern gazdaságot csinálni. A Batthyány ugyanezt csinálta, mint a gazdaságot, és elment a pozsonyi országgyűlésbe, mert ő felsőházi tag volt származási alapon, és így lett az ellenzék vezére. És így lett egy németből magyar. Hiszen a vére az magyar volt, de a nyelve a német. Ugyanígy volt egyébként Görgei is, elárulom, hiszen Görgei le is írta, ez is szerepel a kötetben, hogy neki az édesanyja német volt, mert felvidéki, ugye hát Görgő, meg stb. Az mind ott van ugye a Szepességben. Tehát az eredetileg német vidék volt, csak a főurak voltak, vagy a birtokosok, meg néhány ember volt magyar, a többi az német volt, meg néhány szlovák paraszt. És akkor az édesanyja német volt, az apja magyar, és akkor ő is Bécsben volt a király testőrségben, mint huszár, fiatal nyalka, huszártiszt volt. Görgei is ugye jó megjelenésű fiatal tiszt, ugye, aki bekerülhet a királyi testőrségbe, az ugye az nem egy rossz huszár volt, és akkor leírta a Görgei, hogy küzdök azért, hogy magyar ember maradjak.
Az ételekre mondjunk még néhány példát. Batthyányról milyen ételt neveztek el?
Batthyányról két étel is van benne, a Batthyányi rizs, itt van a fotón, illetve a Batthyányi mártás. Az a különleges, hogy szereztem meg a receptet. Na, ez nagyon külön. Úgyhogy a Batthyányi család egy nagyon nagy család volt, és nagyon szerte ágazó. Nem találtam a receptet, hát fogtam a internetet, szétnéztem, és találtam Batthyányi Katát Londonban, aki a Sotheby's-nak volt akkor a munkatársa, aki a műkincseket átverezi. Ugye ennek a cégnél dolgozik, a világ egy leghíresebb cégénél dolgozik a Batthyányi Kata, és vettem a fáradtságot, írtam a Batthyányi Katának, hogy én történész vagyok, aki egy ilyen könyvet csinál, és a őséről, aki egyébként a testvérének volt a fia, a Batthyány Stratmann vonalhoz tartozik, a hercegi ágba, és nem a Batthyány Lajosnak a leszármazottja, de ugyanaz a család. Ugye családnak a két ága, a ősős rokonától írok egy a könyvbe egy fejezetet, és hogy tudná nekem ebbe segíteni. És kiderült, hogy a Batthyány Katának megvolt a recept, és akkor saját kézzel megvan nekem, mai napig megőriztem, szépen leskicolta, és telefonon átküldte nekem a faximilia receptet, hogy így lett meg a Batthyány Mártásnak a receptje.
Fantasztikus, valóban. Milyen érdekes, az az érdekessége, hogy ezeket a recepteket hogyan tudta ön megszerezni?
A legnehezebb a Kossuthnak az egyik receptje volt. A Kossuth koszorúja, van egy ilyen, az is meg lesz csinálva egyébként. Ott a rizs is egyébként. Így néz ki, hogy a aszfalt paradicsom, meg stb. Tehát nem egy egyszerű rizsecske, meg fácán lével fedelezve, meg stb. Tehát megvan a készítés titkai, hogy mitől Batthyány egy Batthyány. A lényeg az, például visszatérve a Kossuthoz, hogy minden áron meg akartam keríteni a receptet, de sehol nem tartom az. Ennek azon egyszerű oka volt, hogy ezt 1848-ban, ugye akkor volt a forradalom, a forradalom lelkesedése, ugye Budának a nagy része német volt. És akkor egy német, ugye magyar szívű német csinált egy Kossuthról, egy Kossuth koszorúja örömébe egy ilyen édességet. Igen, ám, de a német volt, hát akkor meg sem maradt gyakorlatilag Magyarországon, végül után nagy nehezen megtaláltam, de az már utána volt. A lényeg az, hogy a osztrák szakácskönyvben találtam meg németül a Kossuth koszorújának a receptjét, ami teljes tökéletességgel le volt írva, mert az is lehet, hogy ez a német utána kivándorolt Ausztriába, nem tudom, hogy került ki Ausztriába a recept, de Ausztriában ma is egy ismert édesség a Kossuth koszorúja, Magyarországon, mert bocsánat kifejezés, hogy a kutya se ismerte. És akkor végül már, akkor már meg volt írva, még olvasgattam egy nagyon régi szakácskönyvet, és akkor abba találtam meg, de még szerencsé, hogy én megtaláltam a németet és lefordítottam, ma németben teljes német precizitással le volt írva, a magyarban meg csak nagy vonalú, hogy így csinál, úgy csinál, de a német nem egy grammokra leírva, ugye, mint a német precizitása, így kell, meg azt csinál, meg azt, tehát tökéletesen le volt írva a recept, és a poén az volt, hogy mikor elmentem Tarcóra, és csinálták ezek az ételeket, mert mindent végig kóstoltam természetesen. Hogy tudnék írni egy szakácskönyvről, hogyha én nem kóstolom meg azokat az ételeket? Tehát mindent megcsinált nekem a szakács csapat, és akkor mondom, az egyik szakács rászot csinálja, szépen hajtogatja, minden, ez egy fonott kalács, és akkor csinálja, és akkor mondom, hogy milyen jó sikert, hát mondja, persze, mert már harmadszor csinálja, akkor esetlen nekem a tantusz, hogy ezek a fiúk engem hogy megbecsülnek, hogy előtte a szakácsok mindent megcsináltak legalább egyszer, hogy tökéletesen meg tudják csinálni. Tehát, hogy olyan szinten komolyan vették, ugye egy nagyon komoly szakácscsapat, hogy nem csak úgy, hogy ledaráljuk, hogy ahogy sikerül, úgy sikerül, hogy tökéletesen sikerüljön, kinézete, tálalása, minden, hogy például a Kossuth koszorúját kétszer csinálták meg, mire sikerült.
Mondjuk el a kedves hallgatóknak, hogy valóban nem kis utánajárás az ön részéről, a kutató munka, akkor a szakácscsapat részéről, hogy előre főzzék és előre süssék ezeket az ételeket.
És akkor ott voltam, akkor még megsütötték még egyszer.
És még egyszer megsütötték és elkészítették, amikor ön végigkóstolta, és mindemellett még recepteket említünk, hát ezeket a recepteket részletességgel, pontos német precizitással meg lehet találni a könyvben.
Igen, és ezek a receptek még az a különlegessége, hogy a séffel megbeszéltem, hogy haladjunk a korral, tehát ugye megújította ezeket a régi magyar ételeket. Tehát csak abban maradtunk, mint az elején is mondtam, hogy a andrási gulyás az maradjon andrási gulyás, de hogy ő fűszerbe vagy díszítésbe megújítja, az az ő dolga, csak fel lehessen ismerni, tehát hogy ne változzon meg az ételnek a jellege. És mindent megcsinált így, tehát a deák tortától kezdve, ami nagyon finom torta, de nem egy negédes, mint a, tehát ez nem annyira édes, mint az aher, hanem egy nagyon finom torta, és akkor azt is például ehető virággal díszítették. Úgy, hogy egyébként a Kossuth koszorúját is ehető virággal, tehát ugye nyilván az eredetileg nem volt benne, hanem ezt már a séf találta ki, hogy ehető virágokat is felhasznált.
Megsütötték és megfőzték előre ezeket az ételeket.
Akkor, mikor ott voltam, tehát legfeljebb bizonyos fázisokat csináltak meg előre, tehát ami, mint tudom én, hogy 3-4 órát kellett a marha húsnak ugye főnie, hát akkor nyilván nem 3-4 órát vártunk, hanem elő volt főzve, és akkor csak alá rottyantott, és akkor befejezte és tálalta.
Valamint képek is társulnak egy mellékletként a könyvhöz.
Hát meg is lehet nézni az ételek egy részét. Igen.
Mindegyik recepthez van kép?
Nem mindegyikről van kép. Mindegyiket lefotóztam, de válogatás, illetve vannak benne más jellegű képek is, hiszen ha tovább megyünk, akkor vannak a konyhakert, és itt a séf is, meg a csapata, a szálloda, vagy bemutatom a természetes gazdálkodást, a saját telkünkön készült egyébként az avason, a szőlő, vagy a paradicsom, vagy a hegyaljai szőlősorok, és mindegyik ételhez még az a különlegessége a főzötteken túl, még egy kiváló hegyaljai borásszal is társultam, aki mindegyikhez ajánlott egy kiváló hegyaljai bort. Tehát ugye a magyar az régen nem sört ivott, nem vodkát ivott, hanem a magyar ember az arról volt ismert, hogy bort iszik. Magyar az borisszat nemzet volt, tehát mindegyik ételhez van ajánlva egy-egy bor.
Jogosan merül fel az emberben a kérdés, így bennem is. Van ezek közül az ételek közül kedvence?
Van különlegessége, sok különlegesség van. Egyet mondanék el, azt nehéz lenne azt mondani, hogy az a kedvencem, mert több volt, ami nagyon ízlett, de hát erre mondanám, hogy a jókai töltött paprikája, mégpedig azért, mert az nem sima disznóhússal csinálta, hanem birkahússal. Na most rólam tudni kell, mert csak azok tudják nyilván, akik ismernek, hogy én a birkától viszolygok, hiszen volt egy régi főiskolás birka történetem, ami nem a legjobban sült el, ugye, mert nem volt lefejtve hátjáról, ugye, és akkor a fagyú rajta maradt, és én szagát megéreztem, attól rosszul voltam a birkába, én bele nem kóstoltam volna, de most azt mondtam, hogyha birkahússal csináltál, egy életem, egy halálom, ezt meg kell kóstolni, hát olyan nincsen, hogy írjak egy könyvet róla, hogyha nem kóstolom meg én magam azt az ételt. Hát,
ezt az áldozatot meghoztam.
Igen, meghoztam, és kiderült, hogy a birkát úgy meg lehet csinálni, hogy nincs fagyúszag, és nagyon finom. Tehát ez nekem egy óriási reveláció volt, mert édesanyám mindig mondta, hogy ha ennék még az ő főzött, nem főzött birkát, mert nem voltam hajlandó birkát enni. Pedig ő meg tudja úgy csinálni, hogy a rokonok is, hogy nem jó birka, utána a szó szerint a ujjukat nyalták, olyan finom volt, de én azt nem akartam egyszerűen elhinni, tehát meg se kóstoltam, viszont itt kénytelen voltam, mert mondom, hát ha bármi lesz, akkor is meg kell kóstolni, hiszen nem másképp nem tudom megírni, és megkóstoltam, és kiderült, hogy nagyon finom. Tehát pedig jártam araboknál, és ott se ettem birkát, mert mondom, birkát azt nem, tehát halat, vagy bármit, egy araboknál mit teszik az ember, akkor kecskét, vagy mindent megettem, csak mondom, a birkákat kerüljük, és akkor kiderült, hogy a birkát is, nekem ez volt a könyvnek a hozama, hogy a birkát is meg lehet csinálni jól.
Receptek közül még néhány érdekességet, kulisszatitkot, olyan érdekességet meg tudunk említeni, amire érdemes felhívni a kedves hallgatók figyelmét.
Petőfi Sándor, Petőfiről is több ételt elneveztek, a kettőt főztünk meg, csináltunk meg, egyik a Petőfi tojás. Az egy nagyon egyszerű előétel, de amilyen egyszerű, olyan fenséges, tehát azt tudom javasolni mindenkinek, két okból is, egyszerűen olcsó, egyszerű megcsinálni, és nagyon finom. Tehát én meg voltam lepődve, Petőfi töltött, egy kicsit kell vele dolgozni, de nem vészes, tehát mert háromfajta besorolása van ezeknek az ételeknek. Egyik, amit könnyű megcsinálni, a másik az, ami közepes, a harmadik, amit már nehéz megcsinálni, tehát ami ez már az igen jó kell tudni főzni, hogy meg tudja csinálni, és akkor a Petőfi tojás, ami mondom, hogy finom és fenséges, az az, igen, itt van fotón is, az az első kategóriába tartozik, a könnyen megcsinálható, de utána megkérdeztem a végén a séfet, hogy melyiket volt a legnehezebb megcsinálni. És akkor ezt mondta, hogy a töltött fálcán Széchenyi módra. Hát ugye Széchenyi István, tudjuk, az ország egyik leggazdagabb főura volt, tehát el tudjuk képzelni, hogy milyen lehetett az. Tehát mondtam, hogy megcsinálni is olyan, mint ahogy elképzeljük, tehát hogy az csak gyakorló séf tudja megcsinálni, mert formázni kell, meg stb. Tehát ugye az volt a legmocerásabb. Annak is itt benne van a recept, és nem csak a recept, mindegyiknél a séf elmondta a kulisszatitkokat is, hogy kell csinálni. Tehát ez is benne van, le van írva, tehát hogyha valaki jól tud főzni, akkor ezt elolvassa, akkor meg tudja csinálni, de ehhez tényleg jól kell tudni főzni.
Valamint, hát azért korabeli receptek ezek, bár már részben említette, hogy megadta az engedélyt a séfnek, hogy azért modernizáljon, de olyan receptek kerültek ebbe a könyvbe és ebbe a kötetbe, amely olyan alapanyagokat tartalmaz, melyhez manapság is könnyedén hozzájuthat
az érdeklődő. Igen, vagy 50 alapanyag, igen. Igen, tehát nyilván valaki bemegy a bármelyik nagy áruházban, az egy kis ABC-t nem javasolnám, hogyha komolyabb ételeket akar, de nagy áruházban 99%-et megkapja, az 1% kivétel a fácán. Ahhoz mondjuk a búzatéren a piacra kell menni, és akkor a piacon lehet vadhúst venni, de azért mondom, tehát a vadhús kivételével gyakorlatilag az öntetek minden megkapható a nagyobb áruházokban.
Egy könyv és egy kiadvány esetében ejtsünk néhány szót a borítókról is, bár már ugye az óra szimbólumról
természetesen meg én terveztem.
Beszéltünk, tehát óra szimbólum és igen. A 12 közismert magyar személy található a borítón.
És a szabadsághoz 12 személy, aki szerepel a könyvben. És ez egyébként Kossuthnak köszönhető, hiszen azt mondta Kossuth egy beszédében, most nem szó szerint idézem, hogy én vagyok a magyar történelem órája. És akkor ide azért van, hogy itt van a magyar történelem órája a 12 szereplővel köztük Kossuth Lajossal.
És a hátsó borítón pedig...
Addig megjelent könyveim vannak ugye elérhetőek, hogy hol lehet megvásárolni, hiszen nem csak beszélni kell róla, hanem meg is kell venni, legalábbis, hogyha valaki ebből szeretne főzni például.
Akiben és akikben felkeltettük az érdeklődést a kötet iránt, hogyan juthatnak hozzá?
Hát nagyon egyszerű, hogyha a miskolciak vagy környékbeliek, akkor két könyvesboltban is meg tudják venni, bele tudnak olvasni, nézegetni a képeket, illetve megrendelhető a webshopján, tehát az ország más részén vagy megye más részén, nem kell ezért eljönni Miskolcra, hanem megnyitja a webshopot, megkeresi azt, hogy Csontos László Hőseink az étlapon, kitölti és megrendelés pár napon belül meg is kapja.
Kiknek ajánlja elsősorban szerzőként ezt a kötetet?
Hát az étlapon? Mindenkinek, aki szereti a magyar történelmet, és szeret jót enni. Hiszen ezek olyan személyek, akikre igazán büszkék lehetünk, nemzetünk nagyjai, akkor is nagyok voltak, de most több mint 170 év után azt mondhatjuk, hogy ők igen, igazi magyar hazafiak voltak. Egyszer, másodszor pedig, akik szeretnek enni, azok pedig, azoknak ajánlom figyelmébe a róluk elnevezett ételeket, azokat a különlegességet, amit ezek a személyek szerettek, és amiket róluk elneveztek. Ebben a könyvben azok az ételek vannak, amelyeket a híres magyarokról elneveztek, és ugye benne van az is, hogy a receptje, meg az is, hogy kell megcsinálni. Tehát ha valaki alapszinten tud főzni, akkor az egyszerű ételeket meg tudja csinálni, ha jól tud főzni, akkor az összest.
Szerepel még a jövőbeli tervei között más gasztronómiai témájú kötet és kiadvány megjelentetése? Dolgozik még ilyen típusú munkákon?
Hát jelenleg ilyen tervem nincsen, de minden kötetemben benne van egyébként, mert hiszen még vannak a történelmi regényeim, ott is a mindig a gasztronómia szerepel, hiszen a Árpád kortól a kuducokon át a 1848-49-esig a szereplők azokat az ételeket eszik, amit akkor abban az időben főztek, tehát ugye nyilván nem ettek lecsót az Árpád kortban, hiszen nem volt paradicsom például, vagy paprika. De viszont például a 49-tel kapcsolatban, a különleges küldetésben, ami 1849 nyarán játszódik, leírom a Jós Lambusznak a titkát. Ezt én is azért tudom, mert egyszer elolvastam, de az hagyján, de aki a könyvkorrektora volt, az hajdúsági származású, és akkor ő mondta, mert én úgy írtam, hogy 32-szer megforgatni, az a rendes, hogy a 32-szer kell megforgatni a slambusz, erre mondta, hogy nem, hanem az úgy rázni kell, tehát hogy nem fokanállal forgatom, hanem magát az edényt, ugye, amiben csináljuk, ugye, azt kell forgatni.
Tehát nem fakanállal kell forgatni, hanem az edényt kell forgatni, igen, az étellel együtt.
Igen, a kondért kell forgatni. Tehát én is tanultam közben, tehát most már tudom, hogy kell jó slambucot csinálni.
Milyen jó ezért is például gasztronómiai témájú könyveket igen. Is megjelentetni.
Zseniálisan ismerem az ételeket, megcsinál sajnos, nem tudom, hiszen nem vagyok séf, de édesám nagyon jó főz, és nagyon sok mindent megcsinált, hiszen volt olyan, hogy írtam egy interneten, van egy blogom, és akkor ott írtam például a szovjet hadifoglyokról, mert feldolgoztam a második világháború, hogy milyen volt magyar hadifoglynak lenne a szovjeteknél, milyen volt a angoloknál, milyen volt a németeknél, és még azt is, hogy milyen volt az amerikaiaknál magyar hadifoglynak lenni, és a szovjeteknél előjött a csalán, hiszen nagyon rosszul volt az étkezés, és rohadt krumpli, meg káposzta, meg stb.
Meg csalán levestette.
Igen, pontosan, de és akkor egyik barátomnak az édesanyja, ő kárpátaljai, félig magyar, félig ukrán származású, édesanyja ukrán, és akkor megkérdeztem a receptet. És akkor édesanyámnak elmondtam a csalán receptet, és akkor édesanyám megfőzte, mert nagyon jól tud főzni, és akkor édesanyámon megfőzettem, tehát még azt is megkóstoltam, hogy a hadifoglyok sógor minek köszönhető, hogy egyáltalán túlélte a háborút.
És ízlett a csalán leves?
Igen, nekem ízlett egyébként, amikor voltam kint Kárpátalján, akkor direkt elmentem ukrán étterembe, és borsot akartam el. Kiderült, hogy ukrán étteremben minden volt csak bors, nem? Úgyhogy kiderült egy kárpátalja magyar étteremben, viszont találtam kárpátalja borsot, úgyhogy ettem.
Köszönöm szépen a beszélgetést Csontos László írónak, újságírónak, a Hőseink az étlapon című könyv szerzőjének. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Köszönöm szépen.
Kedves hallgatóink, ezzel mai gasztronómiai műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket az adás felelős szerkesztője, Farkas Erzsébet. További kellemes időtöltést, jó rádiózást kívánok Önöknek. Viszont hallásra!
Az elhangzott műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Szerzetesek fél órája.
Kedves hallgatóink, műsorunkban Varga Kamil ferences szerzetessel Papp Ildikó beszélget.
Az embereket a mai világban is arra igyekeznek ösztönözni, hogy minél több dolgot meg kell vásárolni, minél több dolgot össze kell gyűjteni. Nem olyan régen olvastam egy cikket az Újváros Online-on, aminek én is újságírója vagyok. Házszervező vagy lakásszervező? Olyan emberek kérik az ő tanácsait, akiket a tárgyak, a holmik elhalmoznak a lakásukba, és már nem tudnak tőlük életet folytatni, mert annyi mindent összegyűjtöttek. Akciós az egyik bevásárló központban valamelyik termék, akkor vegyünk hármat.
Valahol az a hamis kép él ma az emberekben, hogy az identitásunkhoz, vagy a, nem is tudom, hogy a saját önbecsülésünkhöz, vagy a mások felé szeretnénk azt mutatni, hogy mi azok vagyunk, amink van. Ez egy nagyon fals kép. Ki az ember valójában?
Igen, de szerintem, vagy Szent Ferenc atyánk alapján én onnan közelítettem ezt meg, hogy Isten szemébe kink vagyunk még. Ő pedig nagyon szeret minket. Van egy olyan szentírási mondat, Isten úgy szerette a világot, hogy egyszülött fiát adta oda érte, hogy aki hisz benne, el ne vesszen, hanem üdvözüljön. És konkrétan azt jelenti, hogy az Isten úgy szeret engem, hogy értem, helyettem meghalt a kereszten. Ehhez képest, hogy eszközeim vannak, vagy nincsenek, autón van, vagy nincsen, 10 könyvenyben, vagy bejárok könyvtárba kikölcsönözni, már lényegtelen.
Hát van, ami a kényelmünkhöz elengedhetetlen, most én így fogalmazok, aztán kérdés, hogy valóban elengedhetetlen, hogy a legokosabb kütyüjeim meg legyenek, telefon, a legmodernebb autó.
Hát autónál fontos, hogy legyen legalább 4 kereke, meg egy kormánykereke, és biztonságosan el lehessen jutni egyik helyről a másik helyre, ne robbanjon le fél úton.
93-nál járunk, amikor is eldöntötted azt, hogy meghalva a Jóistennek a meghívását, akkor ferences szerzetes közösség irányába indulsz. Mikor szenteltek téged? Tavaly volt az ezüstmiséd.
Igen, 2000. június 24-én szentelt fel Bíró László püspök atya a Pasaréti Kolostorban. Ugye nyilván először jelöltség, noviciátus, utána pedig a teológiai tanfolyamok, részben Szegedi Hittudományi Főiskolán, részben pedig Pasaréten a Ferences Hittudományi Főiskolán tanultunk és képződtünk. Ennek fontos része volt nyilván az, hogy egy plébánián laktunk. Tehát amit elméletbe tanultunk, azt gyakorlatban láttuk és megcsináltuk is, amit persze ránk bíztak. Nyilván különböző szinten, mert jelöltségben más volt a feladat, noviciátusban csak a liturgiákon vettünk részvényt, de Szegeden már egy kicsit többet, és akkor Pasaréten pedig aktívan be kellett kapcsolódni, akár hitoktatásba, akár cserkészmunkába, vagy diákonus szentelés után egy-egy temetés, keresztelő vagy prédikáció. Meg az, hogy egyáltalán láttuk, hogy hogyan van fölépítve egy plébánia. Milyen közösségek vannak, milyen programok vannak. Ezek fontosak, hogy aztán eljutottunk. 99-ben örökfogadalmat tettem, és 2000-ben pappá szenteltek.
És 2000-ben egy 6 éves időtartam, ugyanaz az idő intervallum, ami most ebben a pillanatban is a te életedben jelen van, Gyöngyösre kerültél arra az alsóvárosi plébániára, ahol jelenleg is teljesíted a papi szolgálatodat. Mi az, amit szívesen felidéznél az első 6 éves időszakból, ebből a 2000-2006 közötti időszakból?
Először is Ágoston atyával megbeszéltük, aki a plébános és házfőnök volt, hogy nagyon sok és jó és hasznos dolgot tanultunk a főiskolán, de hát itt a gyakorlatban azért kicsit más dolgokra is van szükség, úgyhogy ez egy újabb 6 éves tanulás jelentett a plébánia közösségi életre. Például azt, amivel elindultunk Pasarétről, hogy minden egyházközség más. Két egyforma nincsen. Mások az értékek, mások a karizmák, mások az emberek. Ahány plébániára kerültem, mindenütt először ismerkedés a helyi karizmákkal, emberekkel, lehetőségekkel, tervekkel, és csak utána egyéb dolgoknak a szervezése.
Nagyon másnak élted meg ezt az időszakot ahhoz a közösséghez képest, amit korábban a szerzetesi, jelöltségi, noviciátusi idő alatt tapasztaltál?
Más emberek laknak ott, mások az értékek, mások a karizmák, a ferences közösség ugyanaz, habitus ugyanaz, szellemiség ugyanaz, Szent Ferencnek a szellemisége, de hát mások az emberek, máshonnan kell elindulni. Ahogy Szent Pál apostol is mindig először megnézte, ahova érkezett, hogy hol is áll, kik is vannak ott, és megnézte, hogy még fiatal keresztények vannak ott, tejjel kell még táplálni őket, vagy már a szilárd ételre is mehetünk. Szóval ez egy nehéz időszak, hogy az ember amíg megismeri az adott egyházközséget.
Ugrok egy nagyon nagyot az időben, hiszen 2020-ban visszakerültél ide a gyöngyösi plébániára. Mi az, ami változott ez alatt az idő alatt?
Volt mindannyiunknak egy megdöbbentő tapasztalata, ez a COVID-19 járvány, ami nagyjából mindenütt ugyanaz volt, bezártság élménye megvolt. Megváltozott természetesen a gyöngyös város összetétele is, lakossága is. Amit én látok például, hogy sokan rászoktak a televíziós vagy internetes mise hallgatásra, többen büszkélkedtek vele, hogy elkezdik a misét mondjuk Pannonhalmán, prédikációra átkapcsolnak mondjuk Széchenybe, és Detroitban fejezik be a misének a hátsó részét. Na most ennek következtében elfogytak és megöregedtek az emberek a templomainkban. Néhány adat. 2008-ban 65 ezer szentáldozás volt egy év alatt, most pedig 24 ezer körül van, úgy, hogy a filippínok bekerültek a Gyöngyös Alsóvárosi Egyházközség lelkipásztori szolgálatába. Egy Fülöp-szigeteki rendtársam, a Fibi, ide költözött Pasarétre, és egy hónapban egyszer jár Gyöngyösre. A 65 ezerről 24 ezerre az egy elég nagy intervallum és elég jelentős. Több közösség megszűnt, legnagyobb szomorúságom, hogy a cserkészet sem működött a Covid járvány alatt és azóta sem. Több közösség megszűnt, például a családosok. Csökkentek az első áldozók és bérmálkozók is jelentősen.
Most én kifejezetten Gyöngyösre kérdeztem, de ez az egész országban bármelyik plébániára elmondható, hogy ha nem is ez a tendencia, de rohamosan fogynak is az emberek, meg az egyház mellett elkötelezett hívek száma is jelentősen lecsökkent. Az, hogy a Covid hatása miatt-e, vagy valami más hatására, ez azért kérdés.
Hát azért mondtam, hogy 2008-hoz képest 2026 egy óriási nagy intervallum. Korábban szívesen jártam az országos lelkipásztori és teológiai napokra, azért, hogy hát ha meghallanám ott, mit jelent az, hogy Magyarország missziós terület, mit kell máshogy csinálni, mint amit régen csináltunk. De most már kicsit elkeseredtem, és nem járok nagyon oda, mert nagyon sok elméleti, filozófiai, antropológiai, andragógiai, ismeretelméleti dolgot tanultunk, de valahogy nem éreztem rá arra, hogy mit jelent az, hogy missziós terület itt Magyarország és egész Európa. Jelenleg úgy tűnik nekem, hogy az az egyháznak az elvárása, mindent csináljunk úgy, mint régen is volt.
Ha már ezt mondod, hogy mit kell máshogy csinálni, nekem most úgy valahogy az a gondolatom, meg az az érzés lett erős bennem, hogy régen ugye népegyházról tudunk beszélni, amikor a templom az iskola és a család is ugyanazt az értéket képviselte. Ez ma nincs meg. Ma mi az egyháznak a szerepe véleményed szerint?
Hát nagyon nehéz kérdés. Akik vannak, azokat tovább kell segíteni előre, mind a hitben, mind pedig a Jézusról való tudásban. Hit és tudás nem egymást kizárók. A másik dolog pedig az, hogy kimenni olyan területekre, ahol nem vagyunk jelen. Nyitni. Úgy is lehetne mondani, hogy a templom ajtóba kiállni, jó, ilyen van, de hogy például jelen lenni a sajtóban, jelen lenni Gyöngyös városának a gyöngyösi helytörténeti műhelyben, a különböző könyvtárban meghirdetett helyismereti programokon részt venni, akár hallgatóként, akár előadóként, akár helytörténeti kutatásokat megvalósítani és azt előadni, és lássák, hogy az egyházi emberek azok nem is olyan elvont és megérinthetetlen, megszólíthatatlan emberek.
Te most gyakorlatilag mind azt felsoroltad, amiben te nagyon aktív szerepet vállaltál az elmúlt években.
Igen, mert úgy gondolom, hogy nekem erre van karizmám, de egy csomó más dologra meg nincsen. Lehet, hogy egy könnyű zenei koncertet én nem tudnék megvalósítani. Lehet, hogy nem tudnék, nem tudom én micsodát megvalósítani, amihez szól, amihez nincs karizmám. Nem is értek hozzá. Bár kellett néhány ilyen dolgot csináljak, de nem mindenhez értek én sem. Van olyan rendtársam például, aki síoktató, snowboardoktató, és még egy angol nyelvű szó van, ami valami vízi sportot jelent, na én például ezekhez nem értek. Messzire. Gyerekkoromban láttam, Oszlóból közvetítettek síugrás, de hát én ezekhez nem értek.
Ha már helytörténeti könyveket megemlítettél, nyilván én teljesség igénye nélkül csak egyet-kettőt mondanék, aztán szeretném, ha ezeket kiegészítenéd. A te gyűjtésedben, meg a te írásodban mi mindennel találkozhat az érdeklődő olvasó, a közönség? Szerzetesek Jászberényben, tisztelet az elődöknek, Rókus Kápolna történetéről szóló tanulmányod is megjelent, Muharai Elemér élete és munkássága is feldolgozásra került. Ki a célközönség? És miért ezeket a területeket érezted fontosnak, hogy ezeknek valahogy nyoma kell, hogy maradjon az utókor számára?
Hát nyilván én egy elkötelezett jász ember vagyok, és erős rokálpatrióta. Tehát a kutatásaim egy része akár könyvben, akár a Redemció folyóiratban a jászságra vonatkozik. Kutatásaim másik területe a ferencességre vonatkozik, mert nyilván abban vagyok otthon. Vagy az egyházi életre, így mondanám. Tágabban. Ezekben jobban otthon vagyok, ismerem a szakkifejezéseket, bizonyos dolgokat nem is kell elmagyarázzanak nekem, sőt, amit leírok, és a lektor mondja, hogy ezt magyarázd meg, mert ezt nem biztos, hogy minden külső ember érti. Csak nekem meg nem tűnik fel, mert én benne vagyok. Szóval ez egy két nagyon fontos gyűjtőterület és kutatási terület. A néprajz azért, mert ott, ahol mi éltünk, ott még a néprajznak bizonyos elemei, népszokások valamelyest még megvoltak. De ezt is lehet kombinálni, most ugye Amerika 350 éves, és az amerikai ferencesek lelkipásztori életéről adok be egy kutatási anyagot majd a Néprajzi Társaságban, részben az erdélyi ferencesek, részben a Kapisztrán rendtartomány tagjai milyen egyházközségekbe szolgáltak, vagy egy interjúkészítés is lesz benne olyan rendtársammal remélhetőleg, aki nem régen érkezett haza Amerikából. Megismerem is a környezeteket. Egyszer fel akartak kérni, hogy írjak egy cikket, vagy írjam meg Jászberény sporttörténetét, de elhatárolódtam tőle, mert nem foglalkoztam a kérdéssel, nem ismerem a kérdést. Különböző sportágaknak a szabályrendszerét nem ismerem. Egy másik alkalommal kértek, hogy a jászsági zsidóságról beszéljek egy televízió műsorba, de nem kutattam róla semmit, nem foglalkoztam vele semmit. Nyilván bármiről fel tudok készülni, de az nem olyan dolog, hogy én már korábban is sok cikket elolvastam, kutatásokat végeztem, levéltárba mentem, nem tudom én, mindenhez én sem érthetek.
Nem annyira a sajátod. Ha már Amerikát megemlítetted, ott még nem jártál, de ahogy említettem is, bejártad szinte egész Európát. De mielőtt még Európáról beszélünk, Magyarország rendházai közül a legtöbben megfordultál, jól tudom?
nem számoltam össze, de kelettől nyugatig, Zalaegerszegtől, Szombathelytől, Gyöngyösig, Széchenyig, Szegedig, Budapesten át sokba voltam.
Egy szerzetes maga választja meg azt, hogy melyik rendházba szeretne menni, egyáltalán mondhat nemet, hogyha a tartományfőnök az előjáró megkeresi, hogy a következő szolgálati helyed az mondjuk, mit tudom én, Széchenyi lesz, arra lehet nemet mondani?
Én nem szoktam ilyen dolgokra nemet mondani, amit a tabulában meglátok, annak fogok örülni. És én készítgetem magamat rá. Nem véletlenül van az, hogy áprilisban, májusban megjön a tabula, hogy az ember kezdje meg az elszakadást az előző helyétől, és kezdjen felkészülni a következő helyére. Eddig összesen egy alkalommal kértem valamit, amikor 2007-ben hazajött a Dénes a New York-i rendházból, akkor kértem magamat, hogy szívesen mennék oda. Részben a magyarok szolgálatára, részben nyelvet tanulni, de akkor ezt a projektet feladtuk, New Yorkot, mint utolsó bástyát, és akkor nem oda kerültem, hanem más rendházakba kerültem. Egyébként, ahova küldenek, oda megyek. Elvileg minden esztendőben beszélgetünk a tartományfőnökkel, vizitációnak nevezzük ezt, amikor eljön a különböző rendházakba, megkérdezi, hogy vagyunk, egészségi állapotunk, lelki állapotunk milyen, hogy érezzük magunkat azon a helyen, és akkor körülbelül egy órát beszélgetünk erről a kérdésről. Azután a tartományfőnök tanácsadó testületével összejön egy kijelölt napon, és reggel 9-től este 9-ig úgy megbeszélik a rendtartományt, hogy csak no. De hát én azt tudom, mert plébánosként vagy lelkipásztorként láttam, hogy annyiféle szempont, választási lehetőség, nehézség kerül elő egy megbeszélésen, hogy az ember csak csodálkozhat rajta, hogy 12 óra alatt erre a tabulára jutott a definitórium, a tanácsadó testület, és egy csomó szempontot nem ismerünk. Mert ugye a tartományfőnök az, aki mindenkivel egy órát beszélgetett, és csak ő tudja, hogy mi szolgált, vagy mi az, amit ott meghallott. Én általában nem szoktam kérni magamat, ez az egy felajánlásom volt az elmúlt 25 évben. Ezért mondtam azt, hogy a tabulából megtudjuk, ki hova szeretne menni. Utána már én is úgy vagyok vele, hogy most úgy döntöttem, hogy a pesti ferencesekkel szeretnék menni, és a máltaiban leszek munkatárs is. Máltaiban is munkatárs leszek.
Erre majd még kitérünk. De ha már azt megemlítettem, hogy több külföldi magyar közösségben is szolgáltál, vegyük már ezeket sorra. Voltál Kárpátalján, voltál Erdélyben, én nem biztos, hogy a sorrendet kronológiailag mondom, csak néhány országot említek meg, jártál Franciaországban, Svájcban, Norvégiában. Biztosan kihagytam valamit.
Jó sikerült.
Mi az, ami így emlékként ott van a szívedben, és beszéljünk már egy picit arról, hogy a különböző országokban a magyar közösségek hogyan tudnak megmaradni magyarságukban, hogyan tudják a nyelvet, a hit életüket ápolni, milyen szerepe van ott egy magyar lelkipásztornak, mennyire missziós területek ezek a különböző országok.
1996-ba kezdődött az az én misszióm, amikor növendékként nagyszőlősi kolostorba mentünk, és a nyár folyamán egy-egy hetet töltöttünk. Én az egyikben cserkésztáborban voltam, a másik évben hittanos táborban, vasárnap pedig valamelyik lelkipásztorral a különböző templomokban vettünk részt szentmisén, vagy valamilyen szolgálatot elláttunk. Azóta nyilván Kárpátalja megváltozott, hiszen a háború nagyon sok ember elvándorlásával járt együtt, főleg a férfiakéval. Amíg ott a magyarságot meg tudják tartani az ottani magyar lelkipásztorok, addig ott kell lennünk, és ott dolgunk van, meg felelősségünk van. Hiszen a templom nem csak azt jelenti, hogy misére megyünk oda, kereszteléstől temetésig különböző szentségeket kiszolgáltatnak, hanem a magyar nyelvet ott is gyakorolják, a plébániai közösségnek a tagjai esetleg különböző kulturális programokat szerveznek. Egy faluban a plébánia és a falu kulturális élete nem szétválasztható. Mindenki ismer mindenkit. Van, aki tagja az egyházközségnek, nem tudom én, az egyik cserkész csapatnak, de a faluba is részt vesz különböző programokon. Most, hogy mi lesz a háború után, én el se tudom képzelni. Nagyon megfogyatkozott ott a magyarság. Nyugat-Európában egyrészt van egy olyan tendencia, hogy a különböző kivándorló magyarok, akár a 1849-es szabadságharc után, akár az első világháború után, akár a második világháború után, akár 56-ban kezdenek elfogyni és kiöregedni. Az első generációnak mindig az volt a feladata, hogy megtanuljanak az adott országnak a nyelvén, és az egyházközségbe érezték jól magukat. A harmadik, negyedik generáció pedig csoda, hogy beszél még magyarul, bár ennek ellenére értem olyat is, hogy igen kiválóan beszélt magyarul is, németül is, meg olaszul is, meg franciául is a gyermek, és én a magyar nyelven akcentus sem vettem észre nála. Azonban igaz az az álláspont, hogy a régi magyarok, akik mondjuk akár 56-ba kivándoroltak, betegednek, öregednek, lassan elfogynak. Ezt én látom most az amerikai magyar ferences kusztódia életében, hogy 94-ben meg is szűnt, annyira fogyóba voltak már a magyarok. Az új generáció főleg angolul tud. Sajnos ezt így láttam.
Más... Mi a szerepeként egy lelkipásztornak? Mi hát, volt a te szereped? Mondtad azokat a területeket, ahol jelen voltál a plébános mellett, vagy őt helyettesítve?
De én nem laktam kint, csak felkértek egy-egy misére. Például a lelkipásztor elment valahová, vagy nem volt mise húsvét hétfőn Oszlóba, akkor oda mentem el. Nem volt magyar lelkipásztor Párizsba, akkor különböző magyar lelkipásztorok jelentkeztek, és akkor én két alkalommal is voltam kint ott. Tehát, hogy én rövid időt, egy-egy szentmisére mentem ki csak.
Akkor
nem
ilyen
hosszú
rövid
időt. Nem laktam egyik
kint.
Helyen sem. Csak felkértek az külföldi magyarok püspökségen révén, és akkor ekkor és ekkor van, akkor otthon megkérdeztem, hogy mehetek-e, és akkor elmentem. Nyilván ez nekem is jó volt, mert új élmények voltak. Délelőttönként meglátogattam ott a városban nevezetességeket, vagy akkor írtam a Redemció újságban a jászok eladatásáról szóló cikkemet, és ennek része volt, hogy körülbelül 15 éven keresztül az Invalidus ház vette meg a jászságot, és az invalidusok, vagyis a kiöregedett vagy rokkant katonáknak az első központja az Párizsban volt. Ott mai napig működik az Invalidusok háza, ma Budapesten pedig, ha jól tudom, a főpolgármesteri hivatal lakik benne a Megyeháza utcában. Tehát akkor felhasználtam a lehetőséget, hogy megnéztem azt az intézményt is, és akkor legalább emlékeimbe beledolgoztam abba a cikkbe azt, amit ott tapasztaltam.
Ott tapasztaltál, igen.
Szóval az egy nehézség, hogy a külföldön a régi 56-as magyarok kezdenek öregedni, betegedni, elfogyni az egyházközségből. Azt is kell azonban látni, hogy több fiatal kiköltözik külföldre, hosszabb, rövidebb időre. Az egyik rendtársam mesélte, Hess Dénes, hogy New Yorkban volt lelkipásztor, volt neki ott egy hittanosa, aki előtte Szegeden is hittanosa volt. És akkor New Yorkba költözött, ott volt bútorszállító, vagy valami ilyesmi jellegű házkarbantartó cégnél helyezkedett el.
Akkor újra találkoztak.
Újra találkoztak. Tehát van egy ilyen jellegű dolog is, de ott, ahol én jártam, ott nagyon ritka volt az, hogy az újonnan kivándorlók is megjelenjenek az egyházközségben. Részben munkabeosztás miatt talán, részben, amint említettem, hogy kevesebb és kevesebb tagja vannak különböző egyházközségeknek. Valahogy eltávolodtak az emberek, olyan individualisabbá kezdünk válni. Sokan megoldják interneten keresztül ezt a kérdéskört.
Kedves hallgatóink, Varga Kamil ferences szerzetessel Papillikó beszélgetett.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1 és 60-ból a 94 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!